aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet, mondja az Úr. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük kegyelmedet, irgalmadat, hosszú tűrésedet, azt a szeretetet, Urunk, amellyel táplálsz, hordozol, vigasztalsz és erősítesz minnyájunkat. Szeretnénk, Urunk, magasztalni téged, felemelni a te hatalmas nevedet, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Sorunk, oly sok életkörülményünk van, amelybe megtartatásra szorulunk. Urunk, amikor lefele nézünk, nagy mélységek nyílnak meg előttünk, és sokszor azt hisszük, hogy a mélység elnyel, magába olvaszt. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy a mi lelki szemeinket tereád vethetjük, és te felemelsz, magadhoz vonzol, igéd által betöltesz bennünket. Boldog ember valóban az, akinek oltalma az élő Isten. Szárnyaid oltalmába szeretnénk most is, Urunk, elrejtőzni. Kérünk téged, hogy te legyél most is gyógyítónk, vigasztalunk, bátorítónk, erősítőnk. Sorunk lelki viharainkat is szeretnénk most a te kezedbe letenni, és kérni téged, akinek hatalmad van, hogy parancsolj a lelkünk hullámainak, hogy elcsendesedjenek, és tere át tudjunk nézni hittel. Urunk Jézus Krisztus, kérünk, hogy légy most itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, áld és szenteld meg a te élő igédet, hogy életté lehessen minnyájunkban. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hogy hallgasd meg minnyájunk könyörgését. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban szól hozzánk, Lukács evangéliumának 8. részéből, a 22. verssel kezdődően a 25. verssel bezárólag. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partjára. El is indultak, miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: mester, mester, elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Kedves szeretett testvérek, Lukács evangélista bemutatta evangéliumában már több ízben számunkra a tanító Úr Jézust. Mennyire fontos tanításokat adott át az Úr. Az Isten országának a bölcsességét, a valóságát, a realitását hozta el ebbe a világba, és az Úr Jézusnak az a küldetése, az a missziója, hogy az Isten országát terjessze, az Isten országának a rendjét, a valóságát, Isten szeretetét, minden egyes létigéjét. De Lukács fontosnak tartja azt is, hogy az Úr Jézus ne csak úgy mutassa be, mint aki tanító, hanem úgy is, mint akinek hatalma van a fizikai törvényszerűségek fölött is. Nemrégen olvashattuk, ahogyan az Úr Jézus megbocsátja a bűnös nőnek a vétkeit Simon farizeus házában. És amikor kimondja, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor megkérdezik az ott lévő sokasság tagjai, hogy vajon kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. A most felolvasott történetben pedig szintén egy kérdés hagyja el a tanítványi szíveket: hát ki ez, hogy a szeleknek és a vizeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Hát, kedves testvérek, sokszor tesszük fel a kérdést, hogy kinek lehet itt hatalma, kinek van ehhez ereje. Így szoktuk ezt kérdezni hétköznapiasan. Honnan lesz ehhez nekünk erőnk? És bizony az erő, az egy végtelen nagy dolog ebbe a gyenge fizikai világba, mert vannak óriási erők, mint a szél, mint a víz, óriási energiatartalékai vannak még mindig ennek a világnak, elég, hogyha csak a kőolajra gondolunk, hogy micsoda bizniszt lehet ebből is csinálni, micsoda üzletet, ameddig van mit kitermelni. De kedves testvérek, az erő mindig megfogyatkozik, és ezt leginkább magunkon érezzük. Felkelünk, végig megyünk egy-egy napon, hordozzuk annak a létterheit, feladatait, lelki terheit, és aztán este nyugovóra térünk, és jön egy éjszakai pihenés, és aztán eljön az az időszak is, amikor már nem elég egy éjszaka, amikor már nem elég csupán aludni rá egyet, amikor már nem tud úgy töltekezni az ember szervezete, ekkor jön el a kimerültség. És bizony beszélhetünk nem csak fizikai kimerültségről, de idegi, lelki kimerültségről is, amikor az ember ereje végéhez érkezik el. Nem véletlenül halljuk Ézsaiás próféta könyvében, hogy avagy nem hallottad, vagy nem tudod, hogy az Úr nem lankad meg, értelme kifürkészhetetlen, nem erőtlenedett meg az ő jobbja, hanem akik az Úrban bíznak, azok megújulnak, újult erőre kapnak. És kedves testvérek, valóban meg kell találni a minden embernek ebben a földi világban, a mindennapi életben azt az erőforrást, amiből újult és újult erőre kaphat. És nagyon jól tudjuk, mert már megéltük és megtapasztaltuk, hogy egy ilyen csodálatos erő van, ez pedig az élő Jézus Krisztus és az ő hatalmas neve. Halljuk Pál tanításából, hogy olyan név adatott neki Jézus Krisztus, amely névre minden térd meg fog hajolni, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Úr, ami azt jelenti, hogy Kyriosz, parancsoló, fölötte van mindennek. De kedves testvérek, vajon valóban ezt hiszük-e az Úr Jézusról a hétköznapokban? Valóban ott van-e a realitása, a valósága Jézus erejének és hatalmának? Amikor fogy az erőnk, amikor fogy az energiánk, vajon tényleg számítunk-e Jézus erejére? Hívjuk-e őt? Igényt tartunk-e az ő hatalmára? Arról hallunk, hogy egy napon Jézus a tanítványaival együtt hajóba száll, tenger lecsendesítésének többféle verziója is van, van, amikor az Úr Jézus kényszeríti a tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba, és menjenek át a túlsó partra, céllal küldi át őket, hogy útközben a próbatétel során megtapasztalják, hogy Jézus hoz megoldást. Jézusnál van az erő és a hatalom. Ő vele együtt tudnak csak bármit kezdeni életük viharaival. Ebben a történetben Jézus a tanítványokkal együtt száll be a hajóba, és így szól hozzájuk, menjünk át a túlsó partjára. Kedves testvérek, ez olyan nagy evangélium, hogy Jézus nem csak az innenső partokon akar lenni, ő át akar menni a tó túloldalára is. Végtelen nagy dolog ez, végtelen nagy örömhír. Ki lesz majd a tónak a túlsó partján? A gadarai megszállott. Mások elkerülnék ezt az utat. Mások nem tartanák fontosnak. Mások egészen más irányba terveznék az útvonalat, Jézus nem. Tudja, hogy ott a túloldalon van valaki, akinek legalább annyira háborgó a lelke, a gondolatai, az egész élete, az egész lelki világa, mint a galileai tengeré. Utána is néztem. Az Ószövetségbe a Genezáret tavát úgy nevezik, hogy Kinneret tó, vagy ugye az Új Szövetségbe Tibériás tavának is nevezik. Azt kell tudnunk róla, hogy a föld legalacsonyabban 209 méterrel a tengerszint alatt fekvő édes vízű tava. Csodálatos méretei vannak, hossza mintegy 21 kilométer, legnagyobb szélessége 13 kilométer, kerülete 53 kilométer, a területe 166 négyzetkilométer, legnagyobb pénzsége pedig mintegy 43 méter, fő táplálója pedig a Jordán folyó. Alacsony fekvésének köszönheti azt, hogy igen gyakori és nagy, hirtelen váratlanul törő viharok vettek erőt a tónak a felszínén, és amikor az Úr Jézus a tanítványaival együtt át akar menni a túlsó partjára ennek a tónak, amit tengernek is neveztek, akkor arról hallunk, hogy az Úr Jézus elalszik, tehát nyugalma van, lelki csendessége van, ő ott is el tud aludni. Mit is tudunk az Úr Jézusról? Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. A bűn miatt nekünk nincs nyugalmunk, nincs nyugtunk, kedves testvérek. Zilál, mint egy nagy vihar lecsap a lelki életünkre, megpróbál, megrostál, és nincs nyugalmunk addig, amíg Jézus nem parancsol, távozz. Így fogja majd elküldeni, kiküldeni a gadarai megszállottból is az ő megszálló légiót. Elmondják majd, hogy sokan vagyunk. Semmi kedvük nem lett volna otthagyni ezt az embert. Ez a gadarai megszállott valóban kiszolgáltatottja volt a démonoknak, és egyedül Jézusnak, mint Kűriosznak, mint Úrnak, aki mindenek fölött való parancsoló, csak az ő szava volt elégséges ahhoz, hogy kiűzze ebből az emberből az őt megszálló démonokat, gonosz lelkeket. Jézusnak nyugalma van, csöndessége van, alszik. Kedves testvérek, ha mi is vágyunk ezután a csöndesség után, ha vágyunk erre a békességre, erre a nyugalomra, akkor kérnünk kell az Úrtól, hogy parancsoljon. Parancsoljon a lelkünk tengerének, parancsoljon a gonosznak, a gonosz lelkeinek, hogy hagyják el az életünket, a gondolatainkat, hagyják el az otthonunkat, a családunkat, mert ezek a lelkek azok, amelyek megpróbálnak bennünket, akik belakják magukat az életünkbe, a gondolatainkba, azt is mondhatnám, hogy a bőrünk alá is, ha egy módjuk van rá, és nekünk küzdeni kell ellenük. Ha ott van a vágy a szívünkbe, kérjük, Uram, könyörülj meg, parancsold, hogy csendesedjen el az én lelkem. És miközben Jézus lelkében csönd van és nyugalom, arról hallunk, hogy szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni úgy, hogy veszélyben forogtak. Az eredeti görög nyelv jelentés tartalma szerint ez nem csupán egy egyszerű vihar volt, hanem egy olyan szélvihar, ami nem mindennapi esemény volt ezen a tavon. Nyilvánvaló, hogy a tanítványok ettől megijednek, és mivel a csónak, itt egy kisebb méretű halászcsónakról van szó, aminek a végében egy gyönge sátorszerű rész volt emelve, hogy a halászok ott tudjanak megpihenni munkájuk közben, vagy annak a végén. Az Úr Jézus itt csendesedik el, itt alszik el. És kedves testvérek, elkezd ez a csónak, ez a gyenge csónak, a viharhoz képest pedig mindenképp gyönge csónak, ez a halászbárka, kezd megtelni vízzel, és Lukács érzékelteti, hogy itt komoly veszélyben forgott a tanítványok élete. Nem csupán arról van szó, hogy ijedősek, nem arról van szó, hogy felnagyítják az eseményeket, hanem arról, hogy itt nagyon reális esélye volt annak, hogy az életük elvesszen. Kedves testvérek, Pál azt mondja, hogy minden nap a halál révén állunk, értetek is az Úr ügyéért. Mit jelent ez? Oly könnyű elveszni, kedves testvérek, de megmaradni, ahhoz küzdelem kell, ahhoz hit kell, ahhoz elköteleződés kell, ahhoz Krisztusba való kapaszkodás kell. Veszélyben forognak. De olyan jó, hogy tudják, hogy kihez kell menni. Azt mondja Lukács, hogy oda mennek, és felébresztik, és azt mondják, Mester, Mester, elveszünk. Nagyon sokszor azt érzem, hogy az emberek többsége eszköztelen. Mit is értek ez alatt? Ha bajba kerülnek, nem tudják, hogy mit tegyenek. Végtelen nagy kiszolgáltatottság, ilyen eszköztelen állapotban lenni. Ez valahol oda vezethető vissza, amikor a mi mennyei atyánk rátekintett Ádámra, és azt látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó társ nélkül lenni. Az elmúlt hetekben már szó volt erről, hogy a büntető jog szerint a legnagyobb büntetés az az egyedül lét, a magány. Még a testi fenyítéktől is sokkal nagyobb horderejű az, amikor valakit magáncellába zárnak el. A magány végtelen büntetés, nincs kihez szólni. Nem jön be információ, de kérdezni sem lehet. Dialógus nélkül, társ nélkül létezni, az büntetés. És a tanítványok ott a viharba egyedül vannak. Jézus alszik, és azt élik meg, hogy kiszolgáltatott állapotban vagyunk. És ez a nagy dolog, kedves testvérek, hogy ő az Úr Jézus tanításait hallgatták. Ez a nagy dolog, hogy Jézus Krisztusnak az igéje már ott volt a szívükbe, tört cserépedényekben ugyanis törékeny módon, de oda mennek Jézushoz és felébresztik. Oda merünk mi menni az Úrhoz, hogy felébresszük. Oda megyünk mi ő hozzá a fájdalmainkkal, a kétségeinkkel, a viharainkkal. Amikor azon a ponton vagyunk, hogy Uram, ha nem cselekszel, akkor elveszünk. Tudunk-e Jézushoz fordulni, ő hozzá menni? Erre az az ember képes, aki reálisan számol Jézus hatalmával. A tanítványok viszont bár kedvelik az Urat, ismerik a tanításait, de még sincs elképzelésük arról, hogy micsoda hatalma és ereje van Jézus Krisztus szavának. És amikor az Úr Jézus felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Azt jelenti, hogy ráparancsol a hullámokra, hogy a hullámokra úgy parancsol rá, kedves testvérek, mint aki teremtette őket. A Kolossei levélben olvasunk arról, az első fejezetben Jézus Krisztusról szól, ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa is reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kedves testvérek, Jézus szavát, mikor meghallja a vihar, akkor úgy a tiszteletet Jézus szavának, hogy engedelmeskedik. Jézus ráparancsol, és ő tiszteli az Urat, és elsimul. Jézus szava teljhatalom, ott van-e az életünk tengerén? Valóban rá tudunk-e állni Jézus Krisztus igéjére? Uram, te mondtad, hogy aki te benned bízik, az megmenekül. Amikor a 91. Zsoltáról hallunk, akkor ezt a 90. előzi meg, ahol az Úrról, mint hajlékról van szó. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. S úgy folytatja a 91. Zsoltár, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, és mit mond az Úr, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Mester, Mester, Uram, Uram, könyörülj meg rajtunk, mert elveszünk. Nagy hatalom rejlik abban, ha mi ismerjük az Úr Jézus nevét, és még nagyobb, amikor reálisan számolunk vele. Prőle Károly azt írja az ő teológiai értekezésében, hogy a mindenkori egyháznak és a mindenkori keresztény embernek végtelen nagy kihívása tud-e reálisan számítani Jézusra, Jézus erejére. Amikor Jézus már nem reális az egyház és a keresztény ember számára, akkor gyengül meg az egyház, és akkor gyengül meg a keresztjének élete. Amikor már nem tudnak reálisan számolni Jézus erejével. Kedves testvérek, a beteg ágyon nincs annál boldogítóbb, mint Isten igéjével élni. Annak idején már ezt elmondtam több ízben, de mind a mai napig kihat a próbatételeimre személyesen is, de amikor eltört a bokám, és két ízben is meg kellett operálni. Az operációnak az első éjszakáján az Úr azt az igét adta, akkor az ékes kapuban a sánta meggyógyult, és azt írta az ige, hogy megerősödött a bokája, és lábra állt. És nekem a bokám volt eltörve, mégpedig nem is akárhogy. 2 éves kislányomat kellett otthon hagyni, 8 napig kellett a kórházba kivárni, míg fekvő gipszel kiengednek. Próbatétel. Az orvos meg is kérdezte humorosan, latinul mondta, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, légy figyelmes könyörgésemre. Azt mondja, hogy most ez a helyzet van, ugye? Mondom, igen. Mélység, de tudjuk, hogy kihez kell kiáltani. És az Istennek van válasza, kedves testvérek. Lehet, hogy évekig kell várni. Lehet, hogy sok imádságos, harcos éjszaka van mögötte. De Isten mindig válaszol, és mindig van szava. Olyan szava, hatalmas szava, amelyre csend lesz, mert ő teremt. Újjá teremt mindent. A Zsoltárok könyvében, a 104. Zsoltárban hallunk a teremtő és megtartó Istenről, és így kezdődik. Áldjad lelkem az Urat, Uram, Istenem, igen nagy vagy. Fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik, határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Sokszor látjuk nyarakon, amikor kisgyermekek a homokozóban nagy előszeretettel próbálnak valamit építeni. Az Ószövetségben, héber arám nyelven úgy fejezik Isten teremtő munkáját a Szentíró a Játszar igével, hogy Isten úgy formálta meg a világot, mint amikor egy gyermek örömmel épít valamit. Örömből, szeretetből, céllal, mint egy játékosan, kedvesen, örömből. Isten így formál, és formálásának eszközei a szél, a víz, a hegyek, a mélység, a magasság. Mi csak rá tudunk nézni. És most itt csak hallhatjuk a dörgő égboltot idebent, és hányan összeszorult szívvel élik át a viharokat, jön-e majd jég, vajon milyen túlerővel kell majd szembenéznünk, legyenek azok gazdasági munkások, tulajdonosok, vagy legyünk mi egyszerű emberek otthonunk falai között, hányszor éljük át azt a belső szorongást, hogy Uram, mi lesz, ha jön a túlerő? Az Ószövetségben Mózes és a választott nép történetében is arról hallunk, hogy a Vörös-tengeri átkelésnél 2 túlerőben volt a választott nép. Előttük ott volt a Vörös-tenger, a hátuk mögött pedig az egyiptomi fáraó és hadserege közeledett. És Mózes az Istenhez kiállt. A nép kiabál, az Istent kéri számon, hogy miért hozta ki őket, hogy a halálukat kívánja. Egyedül Mózes az, aki könyörög, Uram, ez a te néped, mutasd az utat. Minden időbe kellenek olyan emberek, akik ismerik az Úr Jézus nevét, és segítségül tudják hívni az ő hatalmas erejét, és ahol őt segítségül hívják, ott minden elrendeződik, ott a vihar elcsitul, és csend lesz. Az Úr Jézusnak azonban van egy kérdése a tanítványokhoz, hol van a ti hitetek? Hol van a ti hitetek? Ezzel azt kérdezi tőlük, hogy hát nem ismertek? Még mindig nem tudjátok, hogy ki vagyok? Szerették az Úr Jézust. Szüksége volt az ő hatalmas erejére, hogy létrejöjjön egy testi gyógyulás, hogy legyen mit enni, gondoljunk a több ezer ember megvendégelésére, de igazából mélyebben nem gondoltak bele abba, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és Lukács felragyogtatja, aki megbocsátja a bűnöket, akinek hatalma van a fizika törvényszerűségei fölött. Ezért, amikor emberek mondanak nekünk valamit, soha ne feledjük el, hogy ezt emberek mondták. Legyen az diagnózis, legyen egy vélemény. Emberi szó, erőtelen, emberektől származó, de Isten igéje élő és ható. Teremtő szava rendre utasítja, mint a játszadozó huncut gyermeket, aki nem bír magával, aki próbára teszi szülei türelmét, így tette helyre Jézus az ajló tenger habjait, és így csitította el a szélvihart, és ezt meg tudja tenni ma is a mi életünkbe. A kérdés csak az, hogy hol van a mi hitünk. Reálisan számolunk-e Jézus hatalmával, és itt most ezen az estén is fontos-e nekünk, hogy az zajló vizeket, életünk viharait az Úr lecsendesítse. Nagyon jól tudjuk, hogy írás magyarázatok számtalanszor beszélnek arról, hogy az egyház hajója, mint szimbólum, úgy jelenik meg az alapján, a történet alapján, amikor itt az Úr Jézus lecsendesíti a tengert, hogy a tengeren hánykódó hajó az egyház hajója. Ott vannak benne a tanítványok, és a hajónak a célba jutása bizony attól függ, kedves testvérek, a célba érkezés, hogy Jézusra bízzuk-e az utunkat, és számolunk-e az ő igéjével, szavával, hatalmas erejével. Én buzdítom a kedves testvéreket, hogy újuljunk meg napról napra az ima életünkbe, az igeolvasásba, kötelezzük el magunkat még jobban amellett, hogy Jézus szavára odafigyelünk, mert még a szelek és a víz is engedtek az ő szavának. Csak azon a nagy csütörtök éjszakán és azon a nagy pénteken nem akart engedni az emberi lélek, és hangosan kiabálták nagy pénteken, feszítsd meg. De az Úr lecsitította a halál elemeit, s a halál köteleit, amelyek reá fonódtak, legyőzte az Úr. Nincs még egy ilyen hatalom, amely parancsol a halálnak is. Így láthatjuk a Nain ifjú feltámasztását, így láthatjuk és hallhatjuk az evangéliumokból, hogy nekünk hatalmas Istenünk van, mert neki adatott hatalom menjen és földön. Tőle várjuk hát az erőt, és tőle várjuk az élő szót. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, édesatyánk, és szeretnénk, Urunk, mi is engedni a te igéd szavának, hogyan az Úr Jézusnak enged minden elem. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert sokszor ott van a szívünkbe a sok fájdalom, a kudarc, ott vannak a próbatételek, amelyek megkeményítenek bennünket, s óvd meg bennünket attól, hogy kemény szívűvé váljunk, s a keserűség gyökeret verjen a mi életünkbe, mert, Urunk, életbe maradásunknak, megmenekülésünknek az alapja, hogy engedni tudjunk minden nap az Úr Jézus szavának, az ő igéjének. Így szeretnénk most is elkérni ezen az estén, Úr Jézus, te tőled, az engedelmes léleknek a kegyelmi ajándékát. Engedd meg, Urunk, hogy neked akarjunk és tudjunk engedni minden nap. Kérjünk hát, hogy tedd szomjassá a mi szíveinket, hogy minden nap vágyakozzunk olvasni a te élő igédet, és, Urunk, engedd meg, hogy megélhessük az ige olvasás áldásait, hogy észrevegyük az életünkbe, hogy nagy hatalmat rejtettél el az otthonainkba, a templomainkba, a lelkünkbe, amikor igédet adod nekünk, és amikor a szívünket hajléknak tekinted, eljössz, hogy lakozást vegyél benne. Úrunk, életünk hajójába kérünk ezen az estén is, hogy szállj be, és engedd meg, Urunk, hogy veled tudjunk átmenni az élet túloldalára is. Köszönjük, hogy elindulhatunk a keresztség vizével, magasztalunk azért, hogy te ott vagy a hajóba évtizedek óta, magasztalunk azért, hogy te hűséges vagy, hogy soha nem hagytad el ezt a hajót, mindig ott voltál benne. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy megérkezhessünk majd veled együtt a túlsó partra, a halál után az örök élet partjára. Kérünk, Urunk, hogy addig is növeld a hitünket, és engedd meg, hogy ne legyen olyan életkörülmény, aminek nagyobb erőt tulajdonítunk, mint a te igédnek. Taníts meg bennünket, Urunk, úgy nézni rád, mint akinek hatalom adatot menjen és földön. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is élő Istenünk vagy, és szent lelkedet hívhatjuk segítségül. Szeretném most is könyörögni ezen az estén a mi betegeinkért. Kérünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik műtéteken estek át. Kérünk, Úr Jézus, hogy te légy az ő gyógyítójuk, sebeiket te gyógyítsd. Könyörgünk mindazokért, akik otthonaikba vannak, és, Urunk, te legyél az orvosokkal, az ápolókkal, nővérekkel. Kérünk, Urunk, hogy te önts beléjük hitet. Szeretnénk könyörögni a kórházakban, esztékákban dolgozókért, az idősek otthonaiban dolgozókért, s hogy hozzuk eléd ezen az estén, Urunk, a gyermekkórháznak, a gyeknek, a betegeit és a dolgozóit, és kérünk, Urunk, hogy kegyelmes szeretetedet terjesz ki őre álljuk is minden áldott nap. Könyörgünk, Urunk, hogy légy azokkal is, akik már életük túlsó partja felé közelednek, légy, Urunk, a gyógyíthatatlan betegekkel, a haldoklókkal, s mindazokkal is, akik ő mellettük állva csitítgatják az ő lelküket, hogy erőt öntsenek beléjük. Légy, Urunk, mindnyájunk élete számára menedék, oltalom és élet. Könyörgünk gyülekezetünkért, családjainkért, a mindennapokért. Kérünk, Úr Jézus, maradj életünk hajójába, és hatalmas szavaddal parancsolj ezen az estén is lelkünk viharainak. Add, Urunk, hogy csendesség legyen a mi szíveinkben, Jézus Krisztus nevében, Atyánk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.